Kegyelem nektek és békesség. Múlt vasárnap abból a nagy jó hírből szemezgettünk, hogy megváltottak vagyunk. Ma pedig a megváltottságunkból adódó örömünnepről, a bűnbánó gyónásról elmélkedünk. Ha a postán a csomagra ráteszik a törékeny csomagmatricát, az nem értékcsökkentő, sőt, akkor nagyobb odafigyeléssel és óvatosabban bánnak a csomaggal. Hasonlóan a kristálypohár sem veszít értékéből attól, hogy törékeny, és nem pattogtathatjuk úgy, mint egy gumilabdát. Emberi törékenységünk, a bűnbánatban megtört szívünk sem értékcsökkentő az Úr szemében, hanem épp vonzó. Gyöngét szeretettel nyúl hozzánk, mint egy kis magatehetetlen csecsemőhöz. Az Úr a saját bűneink által önmagunkon ejtett sebeinket gyógyítani akarja. Ezért is tanácsos rendszeresen gyónni, lehetőleg egy-két havonta, mert ez még egy áttekinthető időmennyiség. A kiengesztelődésnek ez a szentsége a betegek kenete mellett a másik, kifejezetten gyógyító szentség. A választott nép körében a leprást csak a papok engedhették vissza a közösségbe, amennyiben megállapították róla, hogy meggyógyult. Jézus tiszteletben tartja ezt a hagyományt, amikor a leprás az így szól a meggyógyítása után. Menj, mutasd meg magad a papnak! Az egyház megbízatása a bűnvallomás elfogadása és a bűnbocsátás. Az egyház semmi bűnt sem tud Krisztus nélkül megbocsátani, viszont Krisztus az egyház feje sem akar semmit sem megbocsátani az egyház nélkül. Az egyház pedig akkor tud megbocsátani, ha a bűnös előbb bűnbánatot tart. Anselm Grün Bencés szerzetes pap Bocsáss meg magadnak című könyvét vettem alapul a téma kibontásakor. Korunk hajlamos a bűnt elkenni, sőt tagadni, de ezzel nem szabadulhat meg a bűntudattól, csak elfojtja azt, így gejzír feltöréshez vagy vulkánhoz hasonlóan kénytelen azt viszont látni. Normális és egészséges a bűntudat, amikor bűnt követünk el, de ha hosszabb időre belénk ragad, akkor megbetegíthet. Ám a bűntudat gyakran nem is valódi bűnre utal, hanem a tisztánlátás hiányára. Sokan azért tartják vétkesnek magukat, mert saját felettes énjük vádolja őket. Például van, akinek bűntudata van, ha pihen, illetve ha megenged magának valami kellemeset. Másokat akkor gyötör bűntudat, ha környezetük elvárásait nem teljesítették hiánytalanul. Megint mások már a gyűlölet és irigység felbukkanó érzése miatt is elítélik magukat. A lelkivezetés egyik feladata ezért a valódi bűn megkülönböztetése. Mivel a bűntudat, a lelkiismeret furdalás kellemetlen, elkerülésére számtalan módszert fejlesztettünk ki. Ezek egyike a másokra való kivetítés. Ez érzéketlenséghez vezet, mert az elfojtott bűntudat félelemben, haragban és konokságban mutatkozik meg. Carl Gustav Jung, svájci pszichiáter, az analitikus pszichológia megalapítója szerint a bűn a megosztottságban van. Vonakodunk úgy látni és elfogadni magunkat, amilyenek vagyunk. Ami kellemetlen, azt elfojtjuk. Becsukjuk szemünket minden előtt, ami nem felel meg az önmagunkról alkotott ideálképnek. Egyesek úgy térnek ki saját valójuk elől, hogy ártatlan színben tüntetik fel bűnüket, mások viszont túlzott megbánást tanúsítanak. Ahelyett, hogy szembenéznének a bűnnel és megfordulnának, élvezik a megbánást, mint meleg dunnát egy hideg téli reggelen, amikor már fel kellene kelni. Ez a nem akarok látni okozza, hogy nem kerülnek összeütközésbe saját árnyékukkal. Ezek voltak Jung szavai. Ami nem tudatosodik, az nem változtatható meg. A gonosz viselkedés, a régi számlák utólagos kiegyenlítési kísérlete téves adósoknál. Csak akkor olvadhat fel a csonttá fagyott gyűlölet jégtömbje, ha megbocsátunk a minket megbántó embereknek. Ezzel nem csak magunknak, hanem a társadalomnak is tartozunk. Megbocsátás nélkül a gonosz rákos daganatként burjánzik tovább. A bűneinkkel kapcsolatban óvakodjunk a vádaskodástól és a mentegetőzéstől. Ha dramatizáljuk bűnünket, nincs kellő távolság a saját vétkünktől, így lefelé húzva uralkodhat rajtunk. Minél inkább igazolni akarjuk magunkat, annál nagyobb lesz a kétség bennünk. Hozzátartozik az ember méltóságához, hogy szembenézzen bűnével, hisz cselekvőképesek vagyunk. Néha a keresztények arra használják a gyónást, hogy kitérjenek a bűn elől, hogy a lehető leggyorsabban megszabaduljanak a bűntudattól, anélkül, hogy szembenéznének bűnükkel. A nehéz érzések elől nem szabad kitérni, mert akkor nem változhatnak át. A megbocsátás Isten ajándéka, amit csak akkor fogadhatunk el, ha oda tartjuk Istennek üres kezünket. Jung szerint a gyónás dönti le a falat, amely bennünket Istentől, önmagunktól és az emberektől elválaszt. Készüljünk rá, hogy a gyónásban Krisztussal fogunk találkozni, aki feltétel nélkül elfogad, és örömünnepet ül velünk, mert megtalált, pedig eltévedtünk, és elidegenedtünk önmagunktól. Mert újból életre támadtunk, pedig kényszerekbe és régi mintákba merevedve halottak voltunk. Ha nem Istentől függünk, aki maga a szeretet, a kozmosz egyetlen ura, akkor szükségszerűen valami mástól fogunk függeni, ami rabszolgaság, lealacsonyító kiszolgáltatottság, vagyis függőség. A szenvedélybetegeknél látványos ez a megtévedt hamis függés, de mindnyájunk életében megjelenhet különböző formákban. Például elismeréstől, emberi tekintetektől, ítéletektől, divattól, társadalmi elvárásoktól, különböző ideológiáktól függünk, bármitől, amit mi magunk jólétünk feltételének gondolunk. A szabadulás első lépése elismerni a függőség ránk nehezedő nyomását. Az igazság szabaddá tesz, halljuk Jézust a János evangéliumban. A második lépés, hogy beismerjük, egyedül képtelenek vagyunk megszabadulni a függőség fogságából. A hamis, ezért betegítő függésektől csak a jó függés, a krisztusi szeretet szabadíthat meg. Akkor, ha szőlővesszőként tudatosan az Úrban maradva, a szőlőtőtől függünk életünk minden pillanatában. Ha egy éhes kutya megkaparint egy csontot, csak akkor engedi el, ha színhúst mutatunk neki. Akkor még ki is köpi, és csorgonyállal fut a finomabb falat felé. Csak a Jézusi örömhír képes tehát elengedtetni velünk makacs ragaszkodásainkat. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy ő előbb szeretett minket. Olvassuk János apostolnál. Azaz bűneinknél mindig nagyobb a kegyelem. Mi csak válaszolunk erre a bűnbánat, bűnbocsánat szentségében is. Most nővértársaimmal Asszisi Szent Ferenc stigmatizációjakor született imájának egy részletét énekeljük.
Minden ható Isten.
Jézus világosan és egyértelműen szembeszállt a bűnnel, de szerette a bűnöst. A gyónás Isten szeretetének elismerése és befogadása. Szemléletünkben kopernikuszi fordulat, ha belátjuk, nem azért kell megtérnünk, hogy Isten szeressen, hanem azért, mert szeret. A kereszt alatt foghatjuk fel bűneink igazi súlyát. Értem. Értem tette. Jézus kereszt halálából sejthetjük meg igazán Isten szeretetét irántunk. Jézus már minden bűnünkért megszenvedett, bátran mehetünk tehát hozzá irgalomért, bármilyen súlyosat vétkeztünk. Beláthatjuk, nem a zsidók ölték meg Jézust szívtelenül, hanem mi mindnyájan vagyunk a gyilkosok, a haragtartásunkkal, visszaéléseinkkel. Bűneinket épp azért tudatosítjuk leplezetlen őszinteséggel, hogy átélve a bűnbánatot, megszabadulhassunk bűneink súlyától. A gyónásra készülve először hálásan tudatosíthatjuk, hogy, mint mindig, most is, a szerető Isten jelenlétében vagyunk. Kifejezhetjük vágyunkat a megtérésre, életünk megújítására. Kérhetjük a Szent Lelket, hogy Isten tekintetében, arcának fényében, szeretetének tükrében, ez az igazi lelki tükör, láthassuk magunkat. Mikor éltünk Isten szeretetével, és mikor éltünk vissza vele. Ha a saját szemüvegünkön keresztül ítéljük meg magunkat, torz képet látunk. A bűn lényege a szeretetlenség. Nem jót, vagy nem jól szerettünk. Segíthet, ha készületkor le is írjuk magunknak a belátott bűneinket, és fel is olvassuk a gyónásban. Nem automata mosógép a gyónás, nem csupán kimosakodás a törvénysértésből, hanem a személyes szeretetkapcsolatok helyreállítása. Tűz közelben látszik a szennyeződés, sötétben nem. Isten szeretetének biztonságában merem felismerni, hogy bűnös vagyok. A tűz természete az, hogy megtisztít, elégetve a szemetet, maga nem lesz koszos, és a tőle kapott aranyamat csak salaktalanítja. Ha egy sötét szobából ki akarjuk söpörni a szemetet, csak még nagyobb káosz lesz. Fény kell hozzá. A fény beáradásával egyidejűleg magától kimegy a sötét. Saját életünkből sem kell tehát a fény befogadása előtt kiűznünk a sötétséget. Szent Terész szerint bűneink úgy hullanak bele Isten szeretetébe, mint a vízcseppek a tüzes serpenyőre. Ott sisteregve eltűnnek. A gyónásra készülve elolvashatjuk például a tékozló fiú történetét. A tékozló fiút visszaélései mélypontjáról, amikor még a disznók moslékjából sem ehetett, csak a korgó gyomra hozza vissza apjához. Ám apja ölelő karjaiban valóban megtér. A mennyei atyát jelképező apa tékozló fiát feltétel nélkül fogadja vissza, elébe fut, öleli, fürdeti, öltözteti, eteti, mint egy kis újszülöttet, sőt, ünnepli hazatérését. Isten sosem restaurál, vagyis visszaállít csupán, hanem mindig teremt, újjáteremt. A tékozló fiúk hazatérnek, az otthon levők nehezebben jutnak el a szabadítás örömére, az atya igaz ismeretére. Bűneinkben élhetjük át leginkább Isten irgalmát. Az apa idősebbik fia is tékozló, csak szalonképesebb formában, hiszen otthon van, ám látjuk, hogy még sincs otthon. Saját magában sincs otthon, hanem veszélyesen kívülálló. Ezt elárulja a hazatérő öccse és az apja iránt táplált haragja, kérlelhetetlen elzárkózása. Nem látja otthon léte ajándék voltát. A fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd, igazságát. Együtt van apjával, de még sincs vele. Elidegenedett, nem ismeri apját. Míg apja a mindenem a tiéd odaadásában él, a nagyfiú csak a jogok és kötelességek világában mozog. Az apa, mint abszolút kezdeményező, az idősebbik fia elé is kimegy, és meghívja őt együtt ünnepelni az angyalokkal a megtérő fölötti örömükben. Kérleli, hogy jöjjön be az ünnepi lakomára. Ez az örök életképe. Isten irgalma nekünk, bűneinktől megsérülteknek, botrányos. Csak az nem fog üdvözülni, aki ezt az irgalmat nem fogadja be. Ha látjuk, hogy mennyei apánk, minden a miénk, akkor részvéttel vagyunk azok iránt, akik ezt az igazi otthont elhagyták, ahogyan az apa szíve is megesik a tékozlón, tudva, hogy áldatlan állapot ez annak. A bűnös iránt a részvét az egyetlen helyes magatartás. Ezt éli elénk Isten. Az Úr által annyira szeretett, töredelmes, megtört szív, a bűn behegett sebe rajtunk. Szent Ágoston fiatalkori ballépéséből Isten dicséret lesz. Például a tékozló fiúról olvasva elidőzhetünk azoknál az igeverseknél, amelyek tekintetünket a gyógyító Isten felé fordítják. Ezzel megengedjük, hogy valóban tiszta tükörbe nézve, maga az ige világossága vizsgáljon meg minket. Így érzékenyebben leplezhetjük le a kísértéseket, és fejezhetjük ki készségünket a bűnre vezető alkalmak elkerülésére. Lelkiismeret vizsgálatnak is hívják ezt a készületet, de talán a jezsuita kifejezés a szerető figyelem imája még találóbb. Jézussal együtt tekintünk ugyanis vissza a múltunkra, a főparancs fényében, amely egyetlen, hármas irányú szeretet, Isten emberek önmagam iránt. Szeresd uradat Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Pár szempont leporolása segíthet rálátni visszaéléseinkre. Meggyőződésem-e, hogy Isten szeret? Vágyakozom-e őt viszont szeretni? Befogadom-e szeretetét, irgalmát, barátságát? Rábízom-e életemet a gondviselőre? A szívem alapvetően Istenre irányul-e, mint az egyetlen valóban fontosra? Igyekszem-e szeretetből megtartani parancsolatait? Befogadom-e rendszeresen Isten igéjét, hogy meghallhassam, amit ő mond? Válaszolok-e erre napi imádkozással? Észreveszem-e Isten ajándékait, és hálát adok-e értük? Kérem-e, hogy Isten terve valósuljon meg hivatásomban, küldetésemben? Döntéshelyzetekben kérek-e a Szentlélektől útmutatást? Életem alapvető irányultsága szeretetből fakadó önajándékozás, vagy önzésből fakadó szerzésvágy? Szavaim mennyire tükrözik tiszteletemet Isten és a teremtése iránt? Fenntartom-e az imádás szavát és magatartását Istennek, akinek az egyedül jár? Kész vagyok-e Istenért veszni-hagyni dolgokat, vagy görcsösen ragaszkodom elképzeléseimhez? Törekszem-e kibontakoztatni testi-lelki-szellemi képességeimet, talentumaimat? Kérem-e és befogadom-e Istentől a Szentlélek adományait és gyümölcseit? Szeretem és becsülöm-e önmagamat és másokat, mint Isten ajándékait, színarany királyi gyermekeit? Figyelek-e testemre, mint a Szentlélek templomára, testi-lelki egészségemre? Teret adok-e életemben a minőségi ünneplésnek, a kapcsolatok mélyítésének? Törekszem-e rá, hogy a felismert igazságok alakítsák mindennapjaimat? Féltve őrzem-e szívem tisztaságát, azaz gondolataim jóra irányulását? Kész vagyok-e az egyház tanításának fényében alakítani értékrendemet? Vállalom-e a véleményemet nehézségek árán is? Indokolt esetben nyitott vagyok-e véleményem megváltoztatására? Szenvedéseimet hittel és türelemmel Krisztus megváltó áldozatához kapcsolom-e? Törekszem-e az egységre Jézussal az egyház közösségében, az eukarisztiában és a kiengesztelődés szentségében? Vasárnapjaim mennyire különböznek a hétköznapoktól? Felelősen gondolok-e rendszeresen a saját, magam és mások üdvösségére? Tevékeny részese vagyok-e a közösségépítésnek? Keresztény értékrendem fényében választom-e meg barátaimat? Közben járok-e rendszeresen a rám bízottakért? Elkötelezett és becsületes vagyok-e a munkámban? Segítek-e környezetemben a szükséget szenvedőknek? Kész vagyok-e hitemről, az evangéliumról és az élet értékéről tanúságot tenni? Nem Istennek van szüksége bűneink kimondására, hanem nekünk. Megtérésünk egyik jele a készség, az elégtétel elvégzésére, és lehetőleg a bűneinkkel okozott kár helyrehozására. Isten szava teremtő. Amikor a pap által azt mondja, bűneid bocsánatot nyertek, akkor a bűnbocsánat be is következik. Köszönöm, hogy megajándékoztál a figyelmeddel. Jövő vasárnapi témánk, határaidon ő ad békét. Búcsúzóul az Úr nekünk is ezt mondja, én sem ítéllek el, menj és többé ne vétkezzél. Legyen minden gyónásunk egy kicsi húsvét, feltámadás a halálból.
Érik a szőlő. Evangéliumi szemezgetés Klára nővérrel. Zopf Éva Klára nővér műsorát hallották.
Isten velünk, 16. Benedek pápa gondolatai az év minden napjára. Szabó Tamás műsora.
Hirdessük az igét, küldetés és tanúságtétel.